Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A Besztercebányai Kórházból pozsonyi otthonába szállították a hónap közepén meglőtt szlovák államfőt. Robert Ficót május 15-én 4 lövéssel sebesítette meg a 71 éves támadó, akit a hatóságok letartóztattak. Átadták a kisfaludi program részeként 2,2 milliárd forintból felújított Diadém csornai termálfürdőt Szombaton. Az ünnepségen Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy Csorna az egyik legjobb példa arra, hogy egy kisváros képes ugyanazokat az infrastruktúrális szolgáltatásokat nyújtani, mint egy nagyváros. Kitért arra, hogy a pénteken megjelent magyar közlönyben szerepel a csornai tanúszoda befejezéséhez szükséges forrás biztosítása, így a tanúszodát legkésőbb 2026-ban átadhatják. Azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk, fogyatékosságuk vagy fogvatartásuk miatt a választás napján nem tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe, mozgó urnát igényelhetnek. Erre a szavazás napján június 9-én 12 óráig van lehetőség, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Hozzátették, a mozgó urna igényléséhez a választópolgárnak kérelmet kell benyújtani, ezt beadhatja online, személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján, illetve postai úton is bármely helyi választási irodához. Felhívták a figyelmet arra, a korábbi választásokhoz képest újdonság, hogyha a mozgó urnát igénylő választópolgár megjelenik a szavazóhelyiségben, akkor ott leadhatja szavazatát, amennyiben a mozgó urna a szavazóhelyiségben van. Személyesen június 7-én péntek 10 óráig nyújtható be kérelem a helyi választási irodához. Online ügyfélkapus azonosítással vasárnap, június 9-én 12 óráig van lehetőség a kérelem benyújtására. Újabb dunai árhullám érkezik a szombati modellek szerint a Duna szigetközi szakaszán. Nagybajcson másodfok felett akár a harmadfokot megközelítően tetőzik majd a folyó a jövő hét második felében, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Távirati Irodával. Az OVF közölte azt is, több kisebb folyón is jelentős vízszintemelkedés várható. Árhullámok vonulnak le a következő napokban a Rábán, a Dráván és a Tarnán is. Hozzátették, a jelentős helyi csapadék és az ezzel összefüggő bizonytalanság miatt a helyzet gyorsan változhat. A vízügyes szakemberek, ahol szükséges, már most fokozott figyelőszolgálatot látnak el. Veterán járművek bemutatójával és különleges programokkal várják az érdeklődőket a Volánbusz Retro napon, június 8-án 60-ban, a Bercsényi út 82 szám alatti telephelyen, közölte a busztársaság a Magyar Távirati Irodával. A rendezvényen a társaság ünnepélyes keretek között mutatja be két legújabb felújított retróbuszát. A Volánbusz nosztalgia flottájának ikonikus darabjai mellett számtalan veterán jármű, sétabuszozás, tárlatvezetés, kerekasztal beszélgetések, baleset megelőzési tanácsok várják az érdeklődőket a 60-i retrónapon. Tudatták azt is, hogy a belépőjegy, illetve a Budapestről közlekedő transferjáratra szóló jegy a társaság honlapján megváltható. A rendezvény idején közlekedő inga és nosztalgia járatokra a helyszínen vásárolható jegy. A Volánbusz harmadik alkalommal rendezi meg retró napját. Híreink végén az időjárásról. Az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de az időnként megjelenő felhőkből északon, északnyugaton átmenetileg egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a nyugatias szél. A csúcshőmérséklet 23 és 30 fok között alakul, késő estére 12-16 fokig hűl le a levegő.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a 10 éves fennállását ünneplő Egervölgye Táncműhely és Csillagszeműek EGRI tagozatának alapítójával és vezetőjével, Panyik Henriettel, valamint a táncegyüttes Harangozó Gyula díjas koreográfusával, Énekes Istvánnal beszélgetünk a néptáncról, fejlesztő hatásairól, a közösség megtartó erejéről. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nem tudom, mennyire volt nehéz megalapozni magát a táncegyüttest, elindítani ezt az együttest az útján.
Hát ugye egy városban, amikor elindul valami, ami még nem volt, tehát egy rendszert kezdünk építeni, bár mi ezt akkor még nem gondoltuk, hogy rendszer lesz majd, de én elkezdtem óvodákban tanítani néptáncot, amikor Egerbe költöztem, és akkor így lett igény, tehát amikor a gyerekek nagycsoportosok voltak, a nagy részük, akkor a szülői igény volt arra, hogy akkor az iskolás korukban majd hol fognak táncolni. Nyilván eredetileg nem volt célom az, hogy táncegyüttest alapítsunk még egyet Egerben, de aztán így ez így nagyon, tehát vitt magával, és akkor Timár Sándorral meg Timár Böskével én ezt megbeszéltem, és akkor ők igazából így a nevet, igen, hogy akkor legyen, tehát tartozunk hozzájuk szakmailag, ami nekünk viszont nyilván nagyon jó volt, meg mai napig nagyon jó, és akkor így gyakorlatilag a gyerekek egy része az már adott volt, tehát 20 fővel biztonságosan el tudtuk kezdeni 2014-ben a munkát.
Mit jelent a tánc gyerekeknek, felnőtteknek? Miért jó az, hogyha mondjuk tánccal kezd el foglalkozni akár egy felnőtt, akár egy gyerek?
Igen, tehát gyógypedagógus is vagyok, és akkor így egyszer azt fogalmaztam meg, hogy amit ő csinált, mint Timár Sándor, az valami olyan dolog a pedagógiában, ami, tehát lehet ma mondani, hogy természetes mozgásformák, meg alapmozgásformák, meg alapozó terápia, meg sok mindent, ami ahová holdanak egy gyereket, de hogy igazából ő ezt, hogy a ritmika, hogy egy kézmozdulat hogyan függ majd össze később a ritmus tanulással, és hogy annak milyen szerepe van mondjuk egy lépéskombinációban, ő ezt nem magyarázta. Tehát nem volt mögötte egy tudományos háttér, de mondjuk így mozgásfejlődés szempontjából elkezdjük nézni, akkor annyira egyértelmű, hogy miért tapsoltatott annyit, adott elemszámban egy gyereket, ahhoz hogyan kapcsolta hozzá a zenét, hogy nincs benne, tényleg nincs benne ilyen megállítom, megmutatom, üres járatban, jól kigyakoroltad, és majd, ha már úgy látom, hogy tudja, akkor majd zenét is kapcsolok, vagy netán csinálok vele valami mást. Nem, tehát az első pillanattól az az élménye a gyereknek, de egyébként egy felnőttnek is, ha ezzel a metodikával tanul, hogy gyakorlatilag nem tud táncolni, de már táncol. Tehát, hogy így belekerül egy olyan fázisába az egész mozgásvilágnak, hogy így megéli a táncosságát, miközben ő nem tanulta még meg. Én arról tudok beszélni, egyrészt, amit én megéltem gyerektáncosként, meg amit ezeken a gyerekeken látok, hogy nyilván van egy sor nonverbális kifejezésforma, amivel bír egy ember, meg amit megtanulnak a gyerekek is, ahogy nőnek, de ez valami olyan, még a városi gyerekeknek is egy olyan természetes terep, amiben tényleg felszabadultan gyakorlatilag korlátok, mert ugye ez zene térkorlát, társak, stb., de abban mégis olyan szabadságot élnek meg, amit egyébként nem. Tehát például iskolás gyerekek, vagy iskolába bekerülő gyerekek, amikor azzal küzdenek, hogy megszólalni, megfogalmazni, valakire ránézni. Ugye a mi gyerekeink már így teljesen túl vannak ezen. Tehát az, hogy is rengeteg improvizáció van. Tehát ez a másik, hogy ahogy indul a zene, és táncoltatjuk őket, onnantól kezdve van, hogy ki is vonulunk mi felnőttek, és hagyjuk, hogy ők saját maguk táncoljanak, ez meg tök olyan, mint a beszéd. Tehát, hogy megtanul egy gyerek beszélni, és onnantól a saját nyelvét, nyelvi rendszerét alakítja ki. Hát ez így táncban ugyanezt történik. Tehát egy ilyen önmegvalósítás, vagy nem tudom, hogy mondjam, az adott korosztályban, és persze erre mindig ráépül egy következő szint, mert egyre nagyobb bázissal tudnak bánni.
Milyen együtt dolgozni ezekkel a gyerekekkel, vagy mennyire könnyű elkezdeni a tánc tanulását a gyerekekkel?
Hát a gyereknek könnyű egyébként ezt elkezdeni. Talán egyébként meg alkat dolga, mert ugye vannak zárkozottabb, meg vannak nyitottabb gyerekek. ilyen értelemben változó, de azért alapvetően a gyereknek könnyű, mert ha van egy szimpatikus és hozzáértő felnőtt, aki őt jól tudja motiválni, vagy jól tud ehhez az egész viszonyhoz hozzáállni, és profi úgy, mint mondjuk a Yeti, akkor ez a gyereknek egyáltalán nem probléma. Én nekem mondjuk nem volt ilyen típusú pedagógiai tapasztalatom, én csak felnőttekkel dolgoztam egész életemben, tehát én, hogyha nem kerülök így ebbe a dologba vele, akkor én biztos nem csinálok magamtól egy gyerek együttes, de hát rettenetesen élvezem. Tehát ez valami bónusz így az én egész ilyen irányú pályafutásomnak a mondjuk úgy a vége felé, és hát nagyon, nagyon jó velük dolgozni. A kicsik, azok hát látni azt, hogy mondjuk egy 4-5 éves gyerek néhány év alatt, vagy mondjuk akár csak 1-2 hónap alatt hova jut el, hát az egy hatalmas élmény. Ugye szoktuk mondani, mint egy szünet után visszajönnek, egy ilyen 2-3 hetes vagy egy hónapos szünet után visszajönnek, és szoktuk mondani, hogy te áltodba fejlődtél. Úgy, hogy leraktunk, ott közben fejlődtél, mert egyszer csak máshogy fog hozzáállni az egészhez. Aki eddig nem fogta meg, mert van olyan, hogy kislányok nem akarják a fiú kezét megfogni, például csak a lány kezét akarják megfogni, az már megfogja a fiú kezét, meg egyéb, az óriási, hogy mondjam, ilyen ugrásokba fejlődnek. Aztán, amikor eljön az, amikor az ilyesmi már egyáltalán nem probléma, sőt, már elég sokat is tudnak, hát onnantól pedig egy másik szintű szakmai munka kezdődik, tehát amikor már valóban bizonyos táncokat tanulunk, koreográfiákat tanulnak meg. Nagyon érdekes dolog.
Szokták mondani viccesen, hogy annyi benned a ritmus érzék, mint egy dobos tortában. Ezt most csak ahhoz csatolnám vissza, hogy még annak is a tánc milyen jót tehet, ugye itt a pedagógiáról, ahogy említette, hogy nem feltétlenül kell tudnia, nem feltétlenül kell annyira ritmus érzékének lenni, de mégis már táncol. Ezt hogyan kell érteni? Tehát, hogy aki úgy érzi, hogy nincs ritmus érzéke, ő is meg tud tanulni táncolni?
Ez nem derül ki rögtön. Tehát például én, mikor azt kérdezik tőlem, hogy felvételiztetek-e gyerekeket, akkor mindig azt mondom, hogy nem, de megfigyelni szeretem őket. Tehát nálam úgy indul egy megfigyelés, hogy beül a szülő a kicsi gyerekkel, ezek ilyen 2,5-3 év körüli gyerekekre kell gondolni, és abból, ahogy ő a szülő ölében ülve egyrészt rám néz, tehát felveszi-e velem a kontaktot, a másik, hogy a zenére megmozdul-e valamilyen testrésze, vagy neten az egész gyerek, hogy azért ez nagyon hamar kiderül. És ami nagyon-nagyon fontos, hogy a szülő. Tehát például ugye a gyerek nem tud egyedül eljönni táncpróbára. Tehát nekünk a szülői bázis az mindig nagyon-nagyon erős és elkötelezett volt, vagy elkötelezett társunk volt, és a mai napig az, mert tényleg csak soká tudnak majd önállóan megjelenni a próbákon. És ezek a szülők is valamit megéreznek nyilván ebből. Nem feltétlenül minden gyerek egyformán ügyes, tehát nem úgy kis profik, ha őket, vagy rájuk gondolok, és mondjuk így apostrofálnom kell őket, hogy ők tényleg mindannyian pontosan tudnak mondjuk egy motivumsort letáncolni, de a sokféleségben meg elfér. Tehát például a gyereket mi még azért soha nem próbáltunk másfél irányítani, mert nem volt elég ügyes.
Egyébként van olyan, hogy valakinek ez nagyon nem. Tehát olyan van, csak az nem derül ki. Tehát csak sokára, úgy értem, hogy sokára, esetleg évek múlva derül ki. Vannak olyan gyerekek, akik már 2 éve mondjuk oda járnak hozzánk, és még mindig nem találja a zenei egyet, meg a jobb lábát, meg a bal kezét, meg ilyen. És akkor egyszer csak visszajön egy nyári szünet után, és jé, valami olyan történt fel a nyáron, hát nyilván ez ugye a fejlődéssel, az egyéb mindenféle idegrendszer és egyéb fejlődéssel, meg fizikai fejlődéssel is jár, hogy egyszer csak, akiből azt gondoltuk, hogy na hát jó, nézzük még itt egy darabig szegényt, aztán majd megmondjuk neki, hogy ha valamiben ügyesebb, és akkor inkább azt csinálja, és akkor visszajön, és akkor egyszer csak azt látjuk, hogy de hogy mondjuk neki, hát már rendben is lesz. És persze, ami viszont kiderül rögtön, az, hogyha valaki rettenetesen ügyes. Tehát, hogyha valaki úgy született, hogy ő neki a zenei egy, meg a jobb lába, meg a bal keze, az kéznél van. Az rögtön kéznél, ez viszont azonnal kiderül. Ez négy évesen csak azzal a gyerekkel már össze lehet bólintani 4 évesen, így, hogy és már tudja. Az rögtön kiderül. A másik fele, aki nem annyira ügyes, de majd aztán az lesz, az nem derül ki. És hát ugye van ennek az egész, mert ugye néptáncról beszélünk, ami az egy nagyon fontos különbség, mert itt, hogy is mondjam, látom én, hogy a balett, meg ugye mi is csináltuk, mert hát profi együttekben mindent csinálni kell. De azért az, ahogy egy gyerek ahhoz a mozgásformához viszonyul, meg ahogy ehhez kell viszonyulnia, tehát ég és föld a gyerek fizikai teljesítményét illetően. Tehát itt bizony izzadás van.
és a száz alakban visszatérő kérdés. Mit akarok? Mit akarok tőled én? Faggattam a tiszta fényű hajnal, faggattam, de hallgatom, és a száz alakban visszatérő kérdés. Mit keresek? Mit keresek nálad én?
A néptánc az például azt gondolom, hogy nem csak oktatja a mozgásformát, hanem az egy létforma is.
Igen.
Igen és nem. Tehát, hogy nem feltétlenül. Mi mindig azt mondjuk, hogy például a külsőségekben megjelenítve, nálunk például nem feltétlenül elvárás, hogyha valaki az ízlés szerint, hogy mondjuk ő, ha már nagyobb, jelzi esetleg a külvilágnak, nem jellemző. Tehát létforma, de inkább egy gondolkodásforma, vagy egy viszonyulás kristálytisztán látszódik, hogy akár a másik nemhez. Tehát itt a nemi kategóriák például nagyon, meg a szerepek nagyon hamar egyértelműsítődnek. Lány van, fiú van, hol fogod meg, mi a dolgod, de hogy így egyébként, hogy így ehhez milyen szellemiség társul, még nyilván a nemzettudat, a saját magyarságunknak a megélése mind benne van, de mi ezt nagyon élesen rátanítva, vagy mi ezt személyünkben, akár tényleg így külsőségben hordozva, nem feltétlenül tartjuk fontosnak, miközben rögtön kiderül rólunk, hogy a mi viszonyunk ehhez mennyire nagyon egyértelmű.
Mi úgy vagyunk vele ezzel az egész néptáncos díval, ugye tudom, hogy ez egy ilyen, én is látom itt a városban is egyébként, tehát hogy ugye a kalapba járunk és pitke gombos mellénybe, de én úgy vagyok vele, hogy a jegesmedvére nem gyártatunk bundát azért, hogy ő tudja, hogy jegesmedve. Tehát ez nálunk nem követelmény, ettől még a táncon kívül szükségszerű, mert aki néptáncol, az nagyon sok mindent kell, hogy közben tanuljon, vagy szóba kerül, a legkisebbekkel is akár szóba kerül. Szóba
mik
kerül,
ezek?
Ország. Hát ország. Hogy egy országon belül például vannak olyan, hogy tájegységek például, hogy ugye nem a legkisebb óvodással, de már a kisiskolás sem a simán. Hát a térképen megmutatjuk, hogy nézd, az ott a Dunántúl. Ott van a Balaton, na ezek a táncok, amiket itt mi tanulunk, ezek ott alatta, ott Dél-Dunántúl, stb. Ilyesmi például. De ezzel együtt már szóba kerülnek az ünnepek, nyilván szóba kerül akár a másfajta népekkel való kapcsolat is szóba kerül, mert hiszen, hogyha délen, akkor ott vannak a délszlávok a Baranyában, ugye ott a sok minden, és akkor már ilyen motivumot mutatok neki, és akkor az a gyereknek, egy kisiskolásnak már simán feltűnik, hogy de mondjuk az esetleg más egy kicsit, és akkor arról már beszélünk. De ugyanez nyilván, ha már erdélyi dolgokhoz jutunk, akkor ott meg még inkább szorosabban szóba kerül ugye a több nemzetiségű dolog. Úgyhogy ezekről mindről szó kerül a néptánc kapcsán.
Igen, tehát ilyen korosztálynak megfelelő szinten folklorisztikai ismereteket például kapnak, vagy van külön énekblokkunk, vagy van külön ritmikai blokkunk, ahogy nőnek, egyre inkább vannak ilyen testtudatot, társhoz való viszonyt, egyensúllyal kapcsolatos, ellentartással kapcsolatos, függetlenítéssel, mármint végtag függetlenítéssel kapcsolatos gyakorlatok. Nyilván ezek egyre komolyabbá válnak, ahogy ők egyre nagyobbak lesznek. De egyébként, amit igazából erősségnek érzek még, és kapcsolódik ez, hogy az egység, vagy a nemzet, vagy a mi, vagy mi magyarok, hogy ebben a közösségben ilyen nagyon-nagyon-nagyon erős összetartás van. És ez azért szenzációs, mert ez egy szabadon választott terep. Tehát ez nem az, hogy random módon bekerülök egy iskolai, óvodai közegbe, és persze, hogy megtalálom, aki a barátom, ez persze, hogy a szülők is beszélgetnek egymással, hiszen valahány évig közös az út. De én még olyan helyet, ahol ennyi évig, és tényleg nem láttam, ahol ennyi évig gyerekek, felnőttek, felnővő gyerekek a pedagógusaikkal egymással kapcsolatban vannak, és önként jönnek, mert ők ezt szeretnék csinálni. Tehát ilyet nem nagyon láttam, és egyébként nem is nagyon jellemző, és Egerben sem jellemző. Tehát ez valami, ez nem tudom, biztos a mi személyiségünk miatt is van, tehát kicsit olyan, mi a gyerekeinknek is tekintjük őket, soha nem volt jellemző nagy fluktuáció, persze, hogy volt, mert volt olyan, aki más sportot kipróbált, mégiscsak azt, vagy zenét, mert nagyon elkezdett komolyan tanulni, zenélni, és akkor oda pártolt, de én mindig azt mondom, hogy ezeket a kapcsolatokat szabadon kell kezelni, hagyni kell áramlani ebben, és hogy igen, akkor az ő útja az most az, de a jellemző az az, hogy egyébként mi együtt maradunk, sokáig. Tehát majd így, most így az érettségi nyilván az majd így megválaszt. Egyébként ide tartozik az is, hogy például az első bejövő gyerekeink közül ketten táncművészeti vonalon tanulnak tovább. Tehát két olyan nagy lány van már, akik a nyíregyházi táncművészeti szakgimnáziumban, az egyik már most 9-es, a másikat most vették éppen fel. Nyilván 6 táncművész pálya, 6 néptáncpedagógus pálya, de hogy az ő életükben ez egy meghatározó csapásvonal lesz. Egyébként ez nagyon érdekes érzés, meg egy nagyon nagy felelősség, új nekünk.
Vissza is akartam csatolni, hogy talán nem csak azért maradt ott, akit említettek, hogy láttuk, hogy nem biztos, hogy ez az ő útja, és aztán mégis egy nyár után. Mert lehet, hogy pont a csapat, a hovatartozás miatt, az, hogy ő szeret ott lenni azokkal, akikkel van.
Hogyne, az mindenképpen. Tehát az egy alapvető dolog, mert egyébként ez biztos, hogy mindenkinél így van egyébként, mert hogyha nem, akkor egy gyerek azt nem tolerálja, hogyha ő nem szeret valahol lenni. Tehát akkor az hamar. Az
kiderül.
Igen, hiába tuszkolja be a szülő, az nem fog sokáig működni.
Egy darabig presszionálhatja a szülőt. Tehát vannak azért olyan választások a szülői részről, amikor ő képzel valamit, és a gyereket csak oda orientálja, de ezek nem szoktak túl hosszú ideig tartani. Volt már ilyen, mi is láttunk ilyet, hogy próbálkozott valaki, és akkor mégsem, de mondom, valahogy az, ha ebben megél a gyerek valamit pár hónap alatt, és mondjuk nyár után még úgy jön, mert nyáron szünetet tartunk, úgy jön vissza, hogy ő ezt tényleg szívesen csinálja, akkor azért ezt nagy biztonsággal megállapítjuk, hogy ő marad. Tehát ő nekünk táncosunk marad, valahány évig, nyilván nem tudjuk meddig, de hogy hosszabb ideig tudunk együtt.
Igen, hát ez egy új kérdés, majd most fog felmerülni, mint amikor annak idején, 10 évvel ezelőtt az ovisokkal, ugye, mert hogy na most akkor mi lesz ezzel a sok kis ovissal, akik szeretnének tovább táncolni, de hát kinőttek az óvodáskorba, hát tehát így ez volt a fő motiváció annak, hogy ez a dolog megalakult, hogy tudják tovább csinálni, ugye, Jetti nénivel ezt a dolgot, és most egy új történet fog majd alakulni, mert ugye 17-18 évesek, van, aki már elmúlt egyébként, hát olyan gyerekünk is van, aki egyébként már egyetemen van, csak az már onnan nem tud visszajárni. Tehát itt ez egy új dolog, nagyon érdekes, mert ezt nem terveztük, hogy innentől hogyan tovább. Tehát mi igazából gyerekegyüttesbe gondolkodtunk, hát majd meglátjuk.
Akkor erre most kell egy forgatókönyv, vagy hát, vannak már ötletek?
Nincs forgatókönyv, de majd meglátjuk.
De ötletek vannak?
Olyanokról beszélgettünk már, hogy nyilván egy jól kezelhető, jó színvonalú kamaratánc együttes. Felnőttben nem gondolkodunk, mert én azt gondolom, hogy felnőttként nem gondolnám, hogy tervezünk ezekkel a gyerekekkel, hogy mi felnőtt együttes szeretnénk, de hogy egy ifjúsági együttes, amíg lehet, vagy netán egyetemről még visszajárva, valahány párral, akik még azért nincsenek túl nagy színpadok Egerben, mint azt tudjuk, tehát simán meg tudjuk tölteni. De hát ott van a rengeteg kicsi, és ugye ez a rendszerépítés, amit az élet rót igazából ránk, mert mi ezt nem terveztük így ilyen módon, de működésében meg mégiscsak az mutatkozik meg, hogy jó, és jól csináljuk. Tehát, hogy azért alulról meg töltődnie kell az egésznek, és így igazából én most gondolkoztam először azon, hogy mi még a 10 év alatt egyszer nem hirdettük magunkat, de egyszer sem.
Akkor ez szájhagyomány útján terjedt el.
De egyszer hirdettük a legelején.
A legelején, mert akkor azt gondoltuk, hogy presztízs is egy ilyen dolognak, hogy halljanak róla. De aztán így igazából már a szülők, tehát így egyik hozta a másikát.
Igen, igen. Jellemző egyébként, jellemző. Ez a legjobb reklám egyébként, mint tudjuk, tehát hogy a szájhagyomány útján, és akkor a szülő hozza a másik szülőt a gyerekkel együtt. És ez így működik most már 10 éve. Rendkívül érdekes dolog, mert közben mi megöregszünk, tehát azért azt, tehát most ha én ránézek egy 6 éves gyerekre, nem azok az érzéseim támadnak, mint amikor 10 évvel ezelőtt ránéztem, mert én azt tudtam, hogy azt a gyereket még én fogom megtanítani, mondjuk fiú gyerek elsősorban, hogy én fogom megtanítani táncolni. Most ha ránézek egy 6 éves gyerekre, ez már nem olyan biztos. Tehát azért van ennek egy életkori határa, mert ugye a mozgás minta, amiben én hiszek, ugye az a meghatározó ebbe, tehát hogy a gyerek azt úgy fogja csinálni, hogy látja, tehát hiába mondom én azt, hogy csináld más, hogy ha ahogy én csinálom, azt ő úgy fogja csinálni, meg ahogy én csinálja, úgy fogja csinálni. És hát ha ez majd kopik idővel, illetve ez már elkezdett kopni idővel, ennek lesz egy határa majd, de hát ezt majd még azért még bírjuk.
Beszéltünk arról, hogy azért fizikálisan is egy elég nagy teljesítő képességet igényel maga a néptánc, de miért is pontosan?
Hát a néptánc egy bizonyos szint fölött, tehát hogyha valaki nem ilyen harmadosztályú amatőrként akar titeregni, totyorogni, hát az gyakorlatilag élsport, tehát mondjuk az nem véletlen, hogy mondjuk a hivatásos együttesekben, a hivatásos táncművészeknél, nem csak a néptáncban, a balettban is, de a néptáncban is, ugye van ez a 25 éves korhatár, hogy 25 év után lehet nyugdíjba menni, de ez a valamikor a bányászokéval volt egy kategóriában ez a dolog.
Hát
nem, a művész nyugdíj. Tehát ugye a fizikai terhelés, az izületek, ez a bányászokkal volt egy kategóriában, hogy az is 25 év után, nem tudom mennyi idő után mehet egy nyugdíjba, és a táncos is, de ez egyébként teljesen hát ez egy nagyon megterhelő dolog kész. Hát itt ugrani kell, itt nyúlsz, itt lerándulsz, itt megsérülsz, itt kimegy a bokád, itt egy 3-4 óra hosszás próbál, mondjuk egy profitáncos, több százszor ér a levegőből földet, a térdeddel, hátaddal, stb. Na most ez persze, nyilván a gyereknél mi ezt tudjuk, hogy mennyi a mennyi, tehát nem lesz ilyen baj. Most arról beszélünk, hogy miért megterhelő.
Igen,
de egyébként nekik is, hogy mondjam, tehát hogy mondjam, azért komoly fizikai teljesítmény. Tehát, ahogy mondani szoktam, ez olyan pólócserés műfaj, tehát itt egy másfél órás próba sem múlik el úgy, hogy ne izzadna le teljesen annyira az a gyerek, hogy tényleg vagy pólócserél, vagy legalábbis kellene neki, tehát ez rendkívül intenzív. Tehát ez indulatból történik, a néptáncban benne van az adrenalin. Itt ugrani kell, dobbantani kell, kiáltani kell, zúdulni a többiekkel együtt, ahogy az van. Tehát ez, vagy hogyha pedig egyedül kiállsz, mert van egy olyan koreográfiai részlet, ahol neked egyedül kell megmutatni magad, hát ott meg aztán végképp nem spórolhatsz semmivel. Tehát ez fizikailag egy rendkívül megterhelő dolog, de ez nem baj. Tehát a gyerek úgy él meg nagyon komoly fizikai terhelést a korának megfelelően a néptáncban, hogy egy egészen másfajta közegben éli meg ezt a nagyon komoly fizikai terhelést, mint hogyha mondjuk valamiféle sportot csinálna, mert nem mintha sportok ellen beszélni, én sportoltam például, tehát én nagyon szerettem csinálni a dolgaimat, de mégis más, mondjuk a úgymond szellemi hátterét nézve a dolognak, arról nem is beszélünk. Tehát igen, van, aki azt mondja, hogy a néptánc is sport, én szerintem nem sport, mert a néptánc amúgy művészet, de hogy nagyon komoly fizikai teljesítmény kell hozzá, az biztos.
És ugye sikerekről még nem beszéltünk, ami ugyanúgy meghatározó egy gyereknek, hogy csinálja, hogy ez motiválja is, de hát ugye vannak sikerélmények.
Igen, vannak sikerélmények, és ez mindig onnan indul, hogy a próbatermi sikerélmény. Tehát ott egy csomó olyan spontán helyzetben van, meg nyilván generált helyzet is, ami magában rejti annak lehetőségét, hogy valaki sikerélményt éljen meg. Tehát akár abban, hogy ő kerül középre, hogy ő énekel be, hogy egy párt ő választ először, tehát hogy ott piciben, nyilván később a színpadon, és ez nagyon érdekes dolog a mai világban, ott értékfeszülés vagy ütközés van az én szemléletemben egyébként, hogy bizonyos sportegyesületek, táncegyesületek arra kényszerülnek, hogy tényleg viszonylag rendszeresen és egyre sűrűsödő időközben akasszanak a gyerek nyakába valamilyen érmet, adjanak egy plakettet, mert egyébként meg azt gondolom, hogy ezek a dolgok nem feltétlenül erről szólnak. Tehát teljesítmény valóban, és a teljesítményt azt értékelni kell, de én például nem voltam soha erre kapacitálható, hogy én ilyeneket kiadjak, és mégis imádják a gyerekek. Ugyanakkor persze, hogy a mai világban meg felmerül, hogy na jó, mi látjuk, hogy nagyon ügyesek, meg mi tudjuk, hogy nagyon jól csináljátok, de hát valahol meg kéne mutatni. És akkor így hát fordultunk afelé, hogy elvittük őket, például ugyan szolnoki vagyok, egy szolnoki, egyébként egy nagyon jó színvonalú gyermeknéptánc versenyre, tehát nem egy falunapon, nem egy összeterelt alkalmi rendezvényen, hanem egy tényleg az örökség gyermek néptánc egyesület által szervezett, és ahhoz a, vagy az ő szignóját viselő gyermek rendezvényre, ahol ugye a legnagyobb meglepetésünkre, mert azt tudtuk, hogy ügyesek, de hogy hát ott azért a koreográfiaira, amit egyébként Istvánnal közösen csináltunk, így volt bejelentve, hogy Egervölgye
team,
és nem tudták, hogy ki az, mert nem tudták emberhez tudni, de hogy nagyon-nagyon jól táncoltak, meg nyilván nagyon felszabadultak voltak, tehát olyan színfolt volt ebben az egész beszorult, kicsit szereplés stresszes helyzetben, hogy így teljesen egy üde színfolt volt, így aztán ők ilyen arra a táncokra arany minősítést kaptak. Ugye erről az kell a minősítési rendszerekről tudni, hogy ez nem egy általános dolog, hogy most minősítenek valakit, és akkor ő az. Ezt sokan nem tudják, hogy ez adott produkcióra szól általában ezeken a helyeken. Nyilván ezt helyén kell kezelni. És akkor mi pedig ott kaptunk egy örökség pedagógiai külön díjat. És akkor ez volt az első ilyen nagy ilyen érdekes rálátásunk arra, hogy hát ez sokat ér. Tehát, hogy amit csinálunk, az
jó, hát az egy percig nem volt
meg
kérdés.
Sokat jelent. Nem volt számunkra,
nekünk,
nem.
Igen.
De hogy így, ez így a szülők is így. Tehát így szülőkkel mentünk, busszal mentünk. Egyébként nagyon sok önerőt investálnak ebbe az egészbe a szülők.
Ha valaki most kedvet kapott, hogy a gyereke esetleg mégis elkezdhetné a néptáncot, hogy hogyan tud csatlakozni ehhez a közösséghez?
Hát a honlapunk nincs, de Facebook oldalunk van, és Egervölgye Táncmély és a Csillagszemek Egri tagozata néven, ott a névjegyben egyébként ilyen elérési útvonalak vannak felénk, tehát ez az egyik módja. A másik, hogy a csillagszemek.hu-n, ami viszont a budapesti nagy csillagszeműnek a honlapja, ott a vidéki próbahelyek között ott van Eger, ott is fönt vannak a próbaidőpontok. Általában egyébként most érdekes, hogy egy szülő úgy keresett meg, hogy egyáltalán nem volt kontaktja az együttesben, azt mondta, hogy ő interneten keresett, és egyrészt olvasott erről, hogy témárék, és akkor így azt gondolta, hogy nekik ezt kellene kipróbálni. Tehát például most talán ő az első, aki úgy jött, hogy így nem a második, az utóbbi 2-3 évben, aki úgy jött, hogy nincs fizikális kapcsolata vagy ismeretség egyik szülővel sem. De egyébként így lehet elérni bennünket, hogy tehát vagy a Facebookon keresztül, vagy a forrásban is, tehát olyan is volt, majd bement a forrásba, és azt mondta, hogy megkérdezte, hogy mikor próbálunk, vagy ez a Nagy Csillagszeműnek a honlapja.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban az Egervölgye Táncműhely és Csillagszeműek Egri tagozata nevű táncegyüttesről, a gyerekek néptánc oktatásáról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Fehér József nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát.
Sziluett című női műsorunk mai témája is az egy nemzet özvegyei, asszonysorsok az 1848-49-es szabadságharc vérbefolytása után. Erről a témáról beszélgetek továbbra is kedves riportalanyommal, Tirsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésszel, és most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy megérkezünk az asszonysorsokhoz, konkrétumokról, név szerint az egyes vértanúkról és feleségeikről, életükről, sorsukról fogunk beszélgetni a mai adásban.
Igen, mostantól kezdve a sorozatunk már valóban az asszonyokról, házasságaikról és sorsukról fog szólni. Ugye Aradon 13 főtisztet végeztek ki. Büntetésből kötél által 9 magyar főtisztet, kegyelemből golyó általi ítéletet kapott 4 főtisztünk.
Ez mitől függött, hogy mi volt a büntetés?
Tulajdonképpen két ok volt a kötél általi halálra. azokat a főtiszteket, akik az osztrák hadseregből a tiszti rangjuk megtartásával léptek át a magyar hadseregbe, illetve azok a főtisztek, akik több csatában kegyetlenül elverték az osztrákokat, őket ítélték kötél általi halálra. És az a négy főtiszt, aki nem nagyon került az osztrákokkal szembe, vagy pedig osztrák tisztirangról lemondva lépett át a magyar hadseregbe, őket kegyelemből golyó általi halálra ítélték. Az Aradon október 6-án a golyó által kivégzett mártírjaink közül az első Lázár Vilmos volt. Alig 32 éves, örmény származású magyar nemesi családban a Felvidéken született, Torontál vármegyében. És a császári csapatok előtt tette le a fegyvert Hátszegnél, mert ekkora már csupán 4600 katonája maradt. Lázár Vilmos kivégzése előtti utolsó szavait nem én fogom önöknek, kedves rádióhallgatók, tolmácsolni, hanem Helyei László színművész hangján fogják hallani. Nem csak Lázár Vilmos, hanem mind a 13 aradi vértanú utolsó szavait Helyei László színművész fogja önöknek tolmácsolni.
Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett apostollá az apostolok lelke, és itófák tövében kell forradalmára érni a magyar lelkeknek.
Lázár Vilmos már kilépett katona volt, és Zemplén vármegyei birtokán gazdálkodott, és 1844. augusztusában vette feleségül a nagyrozsványi születésű báró Revicki Máriát, és az özvegyasszony három gyermekét is sajátjaként nevelte. A fogságban Mária már nem látogathatta a férjét. Őtőle a hatóságok, az osztrák hatóságok megtagadták ezt a lehetőséget, és Mária ettől összeroppant. Amikor a férjét golyó által kivégezték, ő már betegen feküdt, és élete végéig ápolta az ezredes emlékét. Lázár Vilmos október 5-én este két fájdalmasan gyönyörű búcsúlevelet írt a feleségének. A búcsúlevélnek egy részletét engedjék meg, hogy felolvassam. Én keresztül vívtam az élet-halál tusáját. Meg fogok halni, mint férfiúhoz illik. Szívem, amely érettet fog dobogni utolsó ütéséig, és tiszta szerelmem nálad maradnak. Én nem akarom átkozni a végzetet. Boldogító szerelmedben 5 évet és majd 2 hónapot éltem, és ezen idő vigaszul szolgál, midőn már el kell hagynie földi pályát. Adj gyermekeink mindegyikének, ha kilép a világba, egy emléket tőlem, élő jeléül annak, hogy az, aki becsületesen és tisztán élte egész életét, nyugodtan bír meghalni, ha ártatlanul is, mint én. Te pedig életem védangyala, kinek kezeiben lételem tisztább és jobb lett, te neked, kedves Máriám, még egyszer egy utolsó Isten hozzádot mondok, és szolgáljon ezen vallomásom neked vigaszul, hogy annak oka, miszerint nyugodtan halhatok meg, te vagy.
Szép szavak ezek, és mutatják, hogy mennyire szerette a feleségét.
Nagyon érdekes, hogy mind a 13 vértanú, legalábbis akitől maradt búcsúlevél, hasonló hangnemben, vagy hasonló tartalommal ír a családjának. És olyan hihetetlen, hogy ez a 13 férfi és a többiek is természetesen, akiket az előző részben már említettem, nyugodtan a hitükben és az Istenben bízva mentek a halálba, mert meg voltak arról győződve, hogy a hazájuk jobbra fordulásáért teszik, és áldozzák föl életüket. És életük teljében lévő fiatal magyar férfiak voltak. Lázár Vilmos az első 32 éves volt.
Szerintem más lelkülettel nem is lehetett volna ezt a tragikus élethelyzetet kibírni.
csakis az Istenbe vetett bizalommal, valamint abban a szent meggyőződésben, hogy a hazájuk sorsa, hogyan is említette, a haláluk által, áldozatuk által jobbra fordul.
Igen, és ahogy a sorozatunk elején már említettem is, hogy Deák Ferenc és köre a kiegyezést a szabadságharc következtében tudta létrehozni, megvalósítani, és legalább részben helyreállítani az ország szuverenitását. És az ő áldozatuk, a 13 és a többi vértanú áldozata miatt vagyunk mi most itt, és vagyunk mi még mindig magyarok, és vagyunk még mindig Magyarország.
Ezt semmiképpen ne felejtsük el, erről beszélni kell, és kötelességünk is erről beszélni, és köszönöm szépen önnek, hogy egy ilyen sorozat során elmondjuk a kedves hallgatóknak ezeket az alapinformációkat, amit szerintem minden magyar embernek tudnia kell, és tudni illik.
Kellene.
Kellene.
Igen. Folytassuk mártírjaink történetével. A második, Dezsőfi Arisztid, magyar felvidéki, Abaújvármegyei születésű nemesi katonatiszt volt. Az ő utolsó szavait is hallgassák meg önök Helyei László tolmácsolásában.
Tegnap hősökkel lettek, ma mártírok, így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Dezsőfi Arisztid első felesége halála után 1849. július 5-én vette feleségül az eperjesen megismert Jernyefalvi születésű Szinyei Merse Emmát. És az ifjú férj a templomból egyenesen a haditáborba ment, és legközelebb már csak szeptemberben a fogságban találkoztak.
Szinyei Merse Emma valamilyen rokonságban áll Szinyei Merse Pállal?
Rokonságban nem, ugyanis Szinyei Merse Pál majd vagy 30 évvel később fog születni, de ugyanarról a felvidéki nemesi családról van szó. Szinyei Merse Emma és Szinyei Merse Pál ugyanannak a felvidéki családnak a szülötte. Dezsőfi a fogságban a feleségét, a szintén rab, jóbarát és harcostárs Máriási János ezredes gondjaira bízta, akit szintén halálra ítéltek egyébként, de kegyelemből a büntetését 18 évi várfogságra enyhítették. Máriási János 1856-ban kegyelemmel szabadult, és egy évvel később valóban feleségül vette Szinyei Merse Emmát, és Szepes vármegyei birtokukon gazdálkodtak és éltek. Máriási János egyébként 1861-től országgyűlési képviselő is lett, majd a Kassai Honvéd kerületnek a parancsnoka, és megírta visszaemlékezéseit a szabadságharcról. Dezsőfi Arisztidnak nem ismerjük búcsú levelét a feleségéhez, csupán a végrendeletének egy töredéke maradt ránk. De utolsó napjait, Dezsőfi ugyanis református volt, tehát Baló Benyámin református lelkésznek a leírásából ismerjük. És Baló Benyámin református lelkész vigasztaló szavait egyébként Kaciány Géza egy irodalmár jegyezte föl, és az ő lejegyzésében olvashatjuk a következőket. Legnyugodtabb, sőt teljesen vidám volt a református Dezsőfi Arisztid, kit Baló Béni lelkész keltett föl álmából. Tiszta lelki ismeretem van, s az hagyott aludni, mondta a papnak derülten, s azzal felöltözött, hatalmas szőke bajuszát huszárosan kipödörte, mintha csak ünnepére menne. Nekem a halál semmi, sok ezer halál lebegett körültem a csatákban, csak nőmtől megválni, kit oly nagyon szeretek. Ez fájdalmas.
Thank you.
A harmadik aradi mártírunk, Kis Ernő, akit golyó általi halálra ítéltek, örmény származású magyar nemesi családban született. Az ő utolsó szavait fogják hallani a következőkben.
Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz. Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük, és a hazáé az életük.
Kis Ernő altábornagy a kivégzésekor már özvegy volt. 50 éves volt egyébként a kivégzésekor, tehát ő már az idősebb tisztek közé tartozott. 1826-ban vette feleségül Szentgyörgyi Horváth Krisztinát, akinek az édesanyja volt Horváth Anna, akinek a névnapja ünneplésére rendezte férje, Horváth Fülöp János, az első füredi Anna bált. És ezen az első füredi Anna bálon 1825-ben találkozott össze Kis Ernő, a jóképű fes huszártiszt és Horváth Krisztina. És egy évvel később összeházasodtak, rá egy évvel később pedig megszületett kislányok Ernestina. De a tragédia folytatódott innentől kezdve, Krisztina ugyanis a szülésbe belehalt, a kislánya pedig 7 évvel később követte édesanyját. Kis Ernő egyébként még galíciai szolgálata ideje alatt feleségül vett egy nagyon gazdag galíciai zsidó hölgyet, akiről csak annyit tudunk, hogy Rebekának hívták, és a házasságkötés után nagyon hamar meghalt. Majd Kis Ernő itáliai szolgálata alatt ismerkedett meg Milánóban egy olasz hölgyel, Anna Turátival, aki az élettársa lett, és 3 gyermekük is született, 2 kislány és 1 fiú. A fiú, Ernő, a szabadságharcok ideje alatt már nem élt. A 2 kislány viszont Magyarországon nevelkedett, Baján nevelték őket, itt is keresztelték meg, és felnőve magyar férfiakhoz mentek feleségül. A legenda szerint Kis Ernő altábornagyot azért ítélték halálra, mert nagyon gazdag volt, és aktív katonai szolgálatának ideje alatt sok osztrák tisztnek adott kölcsön, nyugta nélkül. Állítólag Hajnau is tartozott Kis Ernőnek. Ezért kegyelemből a golyó általi halál ítélete. Kivégzésekor a golyó csak a vállába hatolt, és ekkor a tanácstalan kivégző osztagnak maga Kis Ernő vezénylelt tüzet. Közvetlen közelről végezték ki. Holttestét tiszti szolgája hantolta ki, és álnéven eltemette az aradi temetőben. Kis Ernő a talpig férfi, a magyar huszáreszmény megtestesítője volt. Mivel már özvegy volt, így búcsú levelet a lányainak és a nővérének írt. És ez a 2 búcsú levél maradt ránk. A kislányainak a következőket írta. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, apátok ártatlanul hal meg, ne tegyetek senkinek szemrehányásokat, Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket, imádkozzatok ártatlan lelkemért, ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Hasonló tartalmú levelet írt a nővérének is. Angyali jóságú nővér, hiába fáradoztál, a borzasztó sors szörnyű módon határozott felettem. Ne haragudj senkire, bocsáss meg ellenségeimnek, miként én is megbocsájtok nekik. Istenhez az lesz utolsó imám, hogy erősítsen meg téged, hogy elviseld ezt a szerencsétlenséget. Vigasztalódj és keresd megerősödést ártalmatlanságom gondolatában. Megáldalak téged, gyermekeidet, imádkozzatok érettem. Haldokló bátyád, Ernő.
Most, ahogy hallgatom ezeket a levél részleteket, olyan érdekes párhuzam jut az eszembe. miszerint, mintha Jézus Krisztus utolsó szavai csengenének vissza, amelyeket a keresztván fogalmazott meg. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Megbocsájtott az ellenségeinek, megbocsájtott azoknak, akik őt keresztre feszítették. Olyan érdekes párhuzam ez.
Igen, és hallani fogják majd a 7. mártírunk Láner György utolsó szavait, amit most az én hangomon hallgassanak meg legelőször. Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon, és az isteni áldozat mellett oly törpe az én áldozatom.
Csodálatosan szép idézet. Az ön által elmondott idézet is akkor alátámasztja, hogy valóban van párhuzam Krisztus áldozatom, a hatalmas áldozat és az isteni áldozat, valamint a 13 aradi vértanú áldozata között. Van kapcsolat.
Van az igaz magyar férfiak áldozata között. Így van. A 4. aradon kivégzett, még golyó által kivégzett mártír az 53 éves Schweidel József volt, gazdag német polgári családból származott. Következzenek most, és hallgassák meg Schweidel József utolsó szavait.
A mai világ a sátán világ, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Schweidel József a 4. Sándor huszárezredet hozta haza Bécsből, és a szabadságharc kitörésekor, és ő csak a Svehati csatában harcolt ténylegesen az osztrákok ellen, ezért a kegyelemből golyó általi kivégzés. Schweidel egyébként harcolt a napóleoni háborúkban, és tanítója a híres Simonyi Óbester volt. Galíciában ismerkedett meg 1827-ben a feleségével, Domicella Bilinszkával. Lembergben esküdtek örök hűséget, és 5 gyermekük született. Domicella a fogságban már nem láthatta a férjét, nem látogathatta. Ekkor ő már Pesten élt a gyermekeivel, és Pesten próbált kegyelmet kieszközölni a férje számára. A kivégzett tábornokok közül egyébként Schweidel volt a legrégebb idő óta házas. És itt fogok elmondani egy történetet önöknek, ami engem legjobban felháborított a 13 aradi vértanú történetéből. Ugyanis Schweidel Józsefnek a fia is Aradon raboskodott, mert hadaprótként szolgált a forradalmi magyar hadseregben. És ő kegyelmet kapott, sőt, Hajnau felajánlotta, hogy örökbe fogadja és a nevére veszi, mert Hajnaunak nem volt fia. Az apát kivégezteti, de a fiát örökbe szeretné fogadni.
Milyen lelkülete lehetett Hajnaunak, hogy ez eszébe jutott?
Igen, Adalbert, magyarul Béla, tehát Schweidel József fia, visszautasította Hajnau ajánlatát. Domicella egyébként a gyermekei megélhetését úgy tudta biztosítani, hogy Pest mellett egy tejgazdaságot vezetett, és minden évben özvegyasszony társaival szentmisét mondatott vértanú férjeikért. Schweidel József végrendelete maradt ránk, és ennek a végrendeletnek a második része egy búcsú levél a feleségéhez és a gyermekeihez. És most, miután sietetni látszanak kivégzésünket, nem maradt más számomra, mint kinyilvánítsam, hogy szereted drága feleségemnek odaadó, hűséges szerelméért, ragaszkodásáért szívem legbelsejéből köszönetet mondjak. Te szegény, saját szerencsétlen sorsomba taszítottalak. Ő, az angyali lélek, jobb sorsot érdemelne. Isten, jutalmazd meg őt irántam tanúsított szerelméért. Bárcsak halálom lenne az engesztelés mindenki másért, bárcsak én lennék egyedül, aki az enyémek kis vétkeiért vérével fizet, s ebből virágzana ki az enyémek java és üdve.
Schweidel József így mondott köszönetet a feleségének, én pedig adásunk végén most megköszönöm a beszélgetést Tircsné dr. Propper Valéria irodalomtörténésznek, és azzal az ígérettel köszönök el öntől és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk legközelebb sorozatunkat egy hónap múlva. Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott női műsorunkat jövő héten szerdán este 21 óra 5 perckor ismételjük meg. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz.